21. Dell kapott egy hívást a kábítószer osztályról, és el kellett mennie. Lucas kért egy egyenruhás rendőrt a járőröktől, utcai ruhába öltöztette, és elküldte felmenteni Lane-t. Lane-nek ezt mondta telefonba: amikor odaér, légy szíves, világosítsd fel, aztán menj át az ügyészségre, keresd Tim Longot, és nézzétek át a hitelpapírokat, amiket Long Spoonertől hozott el. Spooner kulcsfontosságú, ha bármit tud Rodriguezről, akkor valószínűleg nyert ügyünk van. Ha meg tudjuk törni, talán már a célnál is vagyunk.
Nagyjából mennyi papírról van szó?
Kérdezte Lane. Hát nagyjából egy tonnányiról, válaszolta Lucas.
Ne, a francba, Lucas, miért van az, hogy mindig én kapom az ilyen szarmelókat?
Mert te tudsz olvasni. A többiek felől nem vagyok olyan biztos. Szóval söprés az ügyészségre. Lesz még egy FBI-os számítógépes fájl Rodriguez pénzeiről. Kinyomtatom, és itt hagyom Lesternél. Vidd magaddal, hát a izé, nem tudom.
Micsoda?
Hát a fene tudja. Összevág, vagy valami. Amikor befejezték a beszélgetést, Lucas elővett egy telefonkönyvet. Megkereste a Browns Hotel számát, felhívta a szállodát, és Indiát kérte a telefonhoz. A lány egy perc múlva jött a telefonhoz. Lucas azonosította magát, és megkérdezte. Ő ráér valamikor pár percre?
Hatig.
Szeretnék beugrani, mondta Lucas. Miután letette, lesétált a gyilkossági csoport irodájába, kezében az FBI-os adatokkal, és otthagyta Lesternél. Van már kép Rodriguezről? Igen, azt hiszem, lent vannak a képek a személyazonossági csoportnál. Ők csinálják. Lucas lement a személyazonossági osztályra, a fotóst Harold McNeilnek hívták. McNeil eredetileg egyenruhás rendőr volt, de megunta a rosszul fűtött járőrkocsikat, és összehazudta magának a fotósállást. Azt mondta magáról, hogy évek óta hobbi fotózik, bár szürkületben könnyedén összekevert egy fényképezőgépet egy jól megtermett jakkal. Gyorsan elolvasta a Hogyan tanuljunk meg gyorsan fotózni című könyvet, kipróbálgatta a kapitányság gépeit, és egy hét múlva jobb képeket csinált, mint az elődje, így megtarthatta az állást. Két használható felvétele volt Rodriguezről, egy szemből elkapott arckép, és egy profilból. Van néhány arcképed, amit használni tudok egy azonosításon? Kérdezte Lucas. Aha. McNeil megfordult, kinyitotta az irattartója alsó fiókját, és elővett egy marék fényképet. Vagy fél tucat férfi szemből és profilból készült fényképét választották ki. Lucas zsebre rakta a fényképeket. Visszahozom őket, ígérte. Mindenki ezt mondja. Soha senki nem hozza vissza, mondta McNeil. Lucas felkapta a kabátját, és átsétált a Browns Hotelbe. Jól esett a kinti hűvös levegő és a gyaloglás. India a recepciós pult mögött állt, és mosolyogva üdvözölte. Látta valamelyiküket Sandy Lansinggel? Tolta Lucas a lány orra alá fényképeket. Mindenkiről két kép van. India jó alaposan megnézte a képeket. Oda jött az egyik munkatársnője, és így szólt. Mi történik? Rendőrség, válaszolt Lucas. Sandy Lansing ismerősei után kutatunk. Láttam néhányszor egy pasival, mondta a nő. Odaállt India könyökéhez, és együtt nézték végig a fotókat. India lassan megrázta a fejét. Nem emlékszem, szólt végül. Talán ez, de nem biztos. A másik nő így szólt. Én sem tudom biztosan. Talán rá hasonlított, ha öltönyt képzelek rá. Nem ő az. Ő annál keményebb külsejű, mondta India. Igazad van, mondta a másik nő. Lucasra nézett. Én szerintem egyiküket sem láttam. Lucas megnézte a szóban forgó képet. Egy mészszín hajú, fehérbőrű férfi, kerekarcú, de Rodriguez tömege nélkül. Egyáltalán nem hasonlított Rodriguezre. Köszi, mondta. Egyből semmi. Az irodában egy üzenet várta Lucast, hogy hívja fel Tim Longot az ügyészségen. Megtette.
Az adóhivataltól nem kaptunk semmit,
mondta Long.
Felhívtam őket, és azt mondták, hogy ha találunk bármit, ami jövedelemre utal, akkor küldjünk belőle másolatot. De annál több polgári panasz érkezik hozzájuk, hogy elkezdjenek egy olyan valakit zaklatni, akivel soha nem volt semmi gond. Rodriguezt pár éve ellenőrizték egy szúrópróbaszerű vizsgálattal, és minden fillére egyezett.
Ami várható is, ha drogos pénzzel hamisít magának bevételt.
Hát az adóhivatalos fickó azt mondta, hogy ha mi elkapjuk, ők megbüntetik. De amúgy nem fogják zárolni valakinek a befektetett tőkéjét, hogy aztán a fél kongresszus őket csesztesse, ha az illetőnek eddig tökéletesen rendben volt a könyvelése.
Kettőből semmi. Rosemary így szólt.
Oszon nem mozdul, semmit sem csinál.
Beszél vele, nem? A családi megbeszélésen. Igen, nézett fel Rosemary az irodai órára. 15 perc múlva kezdjük újra. Mi volna, ha teljes titoktartás mellett elmondaná neki, hogy van egy valószínű gyanúsítottunk a húga gyilkosára? Ha tényleg őrült, akkor ez biztosan felkavarja annyira, hogy kiderüljön.
Lucas!
Nevet nem mondjon neki, Rosemary, mondta Lucas. Csak annyit, hogy ezt valójában nem mondhatná el, de nem kizárt, hogy valami egész biztosat is megtudunk pár napon belül. Az a lényeg, hogy egy kicsit húzza fel, hát ha kiderül, hogy ő volt a gyilkos.
Nem tudom.
A dolog másik előnye, hogy többet nem minket fog szidni a sajtónak. Miután eljött Rosemary-től, Lucas átsétált a kórházba, hogy megnézze Marcy-t. Tom Black ott ült Marcy ágya mellett, és a nő felé fordult fektében. Amikor Lucas belépett, Black így szólt.
Hol felébred, hol visszaalszik. Most éppen alszik.
Lucas kerített még egy széket, és Marcy ágyához vitte. Két ágyal arrébb egy hófehér hajú, szikkadtarcú, kampos orrú idős férfi próbált meglélegezni. Keményen dolgozott.
Mit gondolsz erről az Olsonról? Kérdezte Black.
Talán őrült, válaszolta Lucas.
Szerinted képes volna meglátogatni a kórházat is?
Nem tudom. Ha képes volt kivégezni a szüleit, több mint valószínű, hogy bolond.
Hát, igen.
Black kifújta a levegőt, majd lenézett a kövezett padlóra. Mi az? Kérdezte Lucas.
Kiakadnék, ha a szemétláda megúszná azok után, amit Marcy-val tett, mondta Black. Nincs igazság a földön, ha valaki így lelőheti, és aztán szabadon sétálhat.
Lucas egy pillanatra megnézte magának Blacket. Ő volt Marcy legjobb haverja a Yardon. Ráadásul meleg is volt, amivel elkerülték a szexuális kavarodást, ami amúgy elég gyakran előfordult Marcy környékén, többek között Lucasszal is. Figyelj rám, Thomas, aranyhaverom. Ha arra gondolsz, amire gondolok, akkor sürgősen verd ki a fejedből.
Miért? Neked nem jutott eszedbe?
Nem, nekem nem. Ha van valaki, akit nem tudok megállítani, mondjuk egy pederaszta, vagy sorozatgyilkos erőszaktevő, és sehogyan sem tudom elkapni, akkor talán elgondolkoznék. De biztos, hogy senkinek sem említeném. Senkinek sem. És azért, mert meglőtt egy rendőrt, senkit sem próbálnék meg lepuffantani. Tudod miért? Mert a zsarukat általában meglövik. Benne van a munkaköri leírásban. Marcy tudta, hogy megtörténhet. Már történt vele ilyesmi. Ő sem ma született bárány.
De ha megúszta?
Jézusom, Tom, légy már egy kicsit türelmesebb. Elkapjuk. Mondjuk 50%, hogy Olson volt az, 50% pedig, hogy valaki más. Senkit nem lőhetsz le egy 50%-os valószínűség miatt.
Ki vagyok bukva, mondta Black.
Tudom. Pár perccel később felébredt Marcy, és mindkettőjüket megismerte. Rekedten így szólt.
Jó lesne egy sör. Van nálam egy,
de használt, mondta Black.
Várjál, keresek egy üveget.
A nő elmosolyodott. Majdnem rendben van, gondolta Lucas. Hogy érzed magad?
Mint akibe belelőttek.
Hát, beléd is lőttek, butaliba. Nem te vagy a hülye titkos szolgálat, Jael pedig nem az elnök, mondta Lucas. Marcy egy pillanatra lehúnyta a szemét, úgy tűnt, ismét visszacsúszik az öntudatlanságba, de hirtelen felébredt.
Hogy van, Jael?
Éjjel-nappal őrizzük, mondta Lucas. Franklin megtanította, hogy jó nachoszt enni.
Olyan, mintha üres lennék belül, mondta Marcy.
Megnyalta a száraz ajkát.
Nem fáj.
Beck felállt.
Hívjam a nővért? Nem, ne, csak üresnek érzem magam.
Del csámborgott be. Köszönt, legugolt az ágy mellé, és ránézett Marcyra. Egy perc után elégedetten mordult egyet, majd így szólt.
Jól nézel ki. Most már majd nem jövök ide 5 percenként. Hozzak magazinokat?
Még pár napig ne, mondta Marcy gyengülő hangon.
Most újra előre nézett, becsukta a szemét, és vett néhány mély lélegzetet. Lucas azt hitte, újra elalszik, de felnézett Lucasra, közben a szeme hol fókuszált, hol nem.
Találkoztál a régi barátoddal?
Igen, bolintott Lucas.
Vigyázzol?
Majd a jövő héten megbeszéljük.
Ne szívas!
Épp kapuzárási pánikban van, mondta Lukasz. Nem tudom, hogy ki bírna segíteni neki.
Ó,
mondta Marcy. Jó, irodai pletyka az intenzíven, mondta Black. Marcy közbeszólt.
Ki van még itt?
Kérdezte, majd újra lehúnyta a szemét. Ezúttal tényleg elaludt. Két perc után Del felállt, Lukaszra nézett, a szája elé emelte a mutató ujját, és a bejárat felé intett a fejével.
Megyünk, köszönte suttogva Lukasz.
Csak nyugalom, mondta Blacknek, és követte Delt az ajtó felé. Odakint Del így szólt.
Emlékszel Loganre? A másik dealerre, akit Outer mondott B mellett.
Igen, nem volt idő rá, hogy...
3 órával ezelőtt rajta ütöttek a kábszeres zsaruk, legalábbis ezt mondták a telefonba. Majdnem 1 kiló kokszot és jó pár zacsi speedet találtak nála. Kicsit megtáncoltattuk. Öttünk neki egy kopac fotót, és megmondtuk neki, hogyha egymás mellé tesz 2, akkor talán tárgyalhatunk. Rodriguez-t és Lansinget választotta.
Mondtad már Tom Longnak? Kérdezte Lukasz.
Még nem.
Menj el hozzá, fogalmazzatok meg egy vallomást, és próbáld meg átpréselni Logan ügyvédjén. Jó volna, ha még ma a kezünkben volna a vallomás, mondta Lukasz.
Ez elég rövid idő, főleg, ha még egy ügyvéd is belekavar.
Tudom, mondd meg az ügyvédjének, hogy az ajánlat rövid távra szól. Logan most, ebben a pillanatban tud nekünk újat nyújtani. Ha bármit találunk, már nem lesz rá szükségünk. Ha pedig nem lesz rá szükségünk, igen hosszú időre számíthat a Stillwaterben.
Már indulok is, búcsúzott el.
Lukasz az órájára nézett, és elindult az irodája felé, de menet közben újra megállt Rosemary-nél. Mi a helyzet Olsonnal? Elmondta neki? A főnök asszony bólintott.
Hogy van egy jelöltünk.
Én meg egy kicsit rászállok Rodriguezre, hát ha sikerül pánikba ejteni, mondta Lukasz.
Miért?
Mert egyelőre kizárólag közvetett bizonyítékaink vannak ellene. Lassan gyűlik az anyag, de ha bele tudnánk hajszolni valami irracionális cselekedetbe, például, hogy egy csomó pénzt hátrahagyva elmeneküljön, és ha el tudnánk kapni egy Venezuelába szóló repülőjeggyel, akkor már elég jól néz neki a dolog egy eskücék előtt.
Értem. Amúgy is mondanunk kell valamit a filmeseknek. Amióta elhalasztották Eli temetését, eléggé ideges az egész brancs. Meg a mit csinál?
Ez Rodriguez-től függ. Hát ugye, hogy rajta vagyunk. Egész nap figyeljük. Holnap, nem tudom. Talán megyek és beszélek vele. Talán hívok magammal néhány forgatócsoportot is, behozom, aztán kiengedem. Megrázom egy kicsit.
Ezt csak tudjam előre.
Lukasz visszament az irodájába, beült a székébe, felrakta a lábát az egyik kihúzott fiókra, és elmélyült a gondolataiban. 10 perccel később lement a gyilkosságiak irodájába, és megkereste Lestert. Amikor átnéztétek Sandy Lansing lakását, nem találtatok fotókat? Fotóalbumot, vagy bármi ilyesmit?
Pár tucat fotót, de nem túlságosan frisseket. Családi képeket, válaszolta Lester. De még fényképezőgépet sem találtunk. Ja, de! Egy öreg polaroid volt a hálószobai ruhás szekrényben, de olyan régi típus volt, hogy szerintem filmet sem lehet bele már kapni.
És videó?
Volt a csajszínak egy videó magnója, meg néhány kazettája, de csupa rossz film, meg olcsó pornó. Kamerája sem volt.
Na és akkor mit csinált a csaj? Mindenkinek van kamerája.
Bulizni járt, mondta Lester. Meg bárokba. Hát mennyire tudjuk ennyi? Minden este eljárt szórakozni. Heti 3-szor lejárt egy edzőterembe, volt vagy 6 CD-je, meg egy music centere, ami maximum $200 kerülhetett egy közepes méretű Sony TV-je az alapdíjas előfizetéssel. Ennyi.
Valahogy szorosabban kell Rodriguezhez kötnünk.
Ezt a másik oldalról kell megcsinálni, mondta Lester.
Furcsa lány volt.
Így kívülről olyan, mintha semmi más nem érdekelte volna, csak a szórakozás. Milliónyi ruha, 50 pár cipő, komoly bizsúgyűjtemény.
Larry Martin elment az edzőterembe, mágneskártyás beengedéses rendszer volt azon a helyen. A lány hétfőn, szerdán és pénteken járt, és egy olyan 45 perces programot csinált, amit a fenék kerekítésére terveztek. Ez sem érdekelte igazán. A zene sem, a tévé sem, és kb. 6 könyve volt.
És nem őrzött fényképeket.
Nem sokat, válaszolta Lester.
Belenéztetek a pornó kazettáiba?
Larry. Egyik filmben sem szerepelt a csaj.
Amúgy átlagos, farokverősdi Kaliforniából. Fürdőkád, medence, szopás. Fú, még soha nem gondolkodtál el azon, hogy miért élsz Minnesotában? Hogy elviseljem ezt a szemetet, válaszolta Lester. Szent fazék, szólt Lucas, felállt és nyújtozott. Nem sokkal sötétedés után, ahogy a városban lassan kezdett összeállni a szokásos esti forgalmi dugó, Lucas már-már a vacsorára gondolt, amikor hívás érkezett a Rodriguez figyelésére kijelölt rendőrtől.
Nagyon izgalmas,
mondta a rendőr.
Jó lenne civilnek lenni, és éjjel-nappal itt állni az átjáron.
Azért hívsz, hogy megköszönt?
Valaki jött Rodriguezhez, főnök. Van nála egy jókora aktatáska, és valami papírokat nézegetnek. A hapsi mindenféle papírokat tologatott Rodriguez orra alá az asztal túloldaláról. Közöm sincs, milyen papírok lehetnek, mert csak az ingjük ujját láttam. Most az előbb a hapsi elrakta a papírokat, és kijött, Rodriguez meg beült a számítógépe elé, és arra gondoltam, hogy valószínűleg nem megy sehová, és talán volna értelme, ha követném a másikat.
És a másik után mentél, Rodriguez meg közben meglépett? Fejezte be Lucas.
Dehogy is, főnök, most is őt nézem, mármint Rodriguezt. De a hapsit követtem a parkolóba. Egy olyan kocsiba szállt be, aminek az ajtajára az van kiragasztva, hogy Kaffi ingatlan. Leírtam a reklámról a telefonszámot, meg a kocsi rendszámát, aztán rohantam vissza, nehogy Rodriguez lelépjen nekem. Ő még itt van, és ezek szerint egy ingatlan vállalkozóval tárgyalt.
Ügyes, majd jövök egy fánkkal, vagy valami.
Két fánkkal. Olyan cukormázasokkal. Mondjam a számokat?
Lucas a rendszám alapján megtudta az ingatlan ügynök címét és nevét, aztán felhívta a Kaffi ingatlan ügynökséget, és Kirk Smallit kérte. Smalley bent volt, még dolgozott. Beszélni szeretnék önnel, mondta Lucas, miután azonosította magát. Még 5 óra előtt oda tudnék érni. A Kaffi ingatlan irodája is a University sugárúton volt, nem messze az állami parlamenttől, egy háztömnyire az Athenaeum bank épületétől. Ahogy a sűrűsödő szürkületben leparkolt, Lucas megjegyezte magának, hogy ellenőrizni kell, milyen kapcsolat van a bank és az ingatlan ügynökség között, majd oda sétált az ügynökség főbejáratához. Zárva. Látta, hogy odabent ég a villany, kopogott. Egy perc múlva egy kopaszodó, feltűrt ingújas férfi jött az ajtóhoz, megbámulta Lucast, majd kinyitotta az ajtót.
Devenport felügyelő?
Igen.
Jöjjön be, Kirk Smalley vagyok.
Smalley bezárta mögöttük az ajtót, és hátra vezette Lucast. Jó, akkor a iroda, mondta Lucas menet közben.
Elég nagy a cég, mondta Smalley. Főleg nagyobb ingatlanokkal foglalkozunk, így nem reklámozzuk magunkat. De nincs is rá túl nagy szükség.
Smalley egy forgószékbe zöttyent az íróasztala mögött, s így szólt.
Mit tehetek önért?
Ön intézi Richard Rodriguez ingatlan ügyeit? Smalley előre-hátra hintázott a székével, miközben a kérdésen gondolkodott. Majd így szólt.
De nem tudna többet mondani?
Pár dolgot mondhatok csak, ha ön kezeli az ingatlan ügyeket.
Elkezdtünk marad?
Ha hivatalos vallomásra lesz szükségünk, meg fogjuk idézni, és akkor kénytelen kelletlen beszélnie kell, ha érti, mire gondolok.
És mi van, ha Richard Rodriguez a mafia tagja?
Vigyorgott Smalley Lucasra. Komoly ügyről van szó, mondta Lucas. Smalley most előredőlt.
Ha nem idéznek be, titokban kell tartania, amit mondok.
Persze. Ez nem hangzott elégségesnek. Úgy lesz, tette hozzá Lucas. Smalley vállat vont.
Ma felhívott, mármint Richard, és megkérdezte, hogy mennyire lenne nehéz ügy eladni az egész ingatlan vagyonát. Tudni akarta, hogy mennyi időbe telne, és mennyit kapna érte. Ezt mondtam neki, hogy a pénz az időtartam függvénye, de ha nagyon sürgős, pár hét alatt el tudjuk nyomni egy nagy befektetőnek. De csak szerencsével nem veszítene rajta.
Mennyit? Kérdezte Lucas.
Pontosan nem tudom megmondani. 200 000. Most, ha minden jelzálogot kifizet, Richard ki tud venni az egészből 2 milliót. Ha ebből leszedjük a 200 000-et, az 1,8-at jelent. Ebből lejön a tőkenyeresség és az állami adók, meg a mi jutalékunk. Marad 1,3, és még örülhet is neki.
Azért az elég sok pénz, mondta Lucas.
Persze. De ha azt vesszük, hogy 200 000-et kidob az ablakon,
egy kevés elmegy adóba, a jutalékra, stb. Alapjában véve 15%-ot veszít azzal, hogy gyorsan akarja eladni. 200 ezer 1,3-hoz képest már elég nagy pénz.
És ő mit mondott? Kérdezte Lukasz. Smiley visszatért az ő kérdéséhez.
Milyen ügyben nyomoznak?
Nem kizárt, hogy Richard Rodriguez nagy mennyiségű drogból nyert pénzzel tömibe a valós bevételei és a jelzálók részletek meg a karbantartási költségek közötti hézagokat, válaszolta Lukasz. Smiley egy pillanatra elgondolkodott a hallottakon, majd így szólt.
Ezt akarja mondani, hogy hamis a könyvelése? De hogy pénzt tegyen be, hát én ilyet még sohasem hallottam.
Ezt gondoljuk. Egyfajta pénzmosás, mondta Lukasz. Amúgy a nyomozás maga az Ellie Mason gyilkosságról szól.
Jézusom!
Smiley meg volt lepődve, és gyorsan következtetett.
Maguk szerint ő tette? Ő folytotta meg Ellie-t?
Ezt nem tudom megmondani. Még folyik a nyomozás, válaszolt Lukasz. Szóval a válasz a kérdésemre. Mit mondott Rodriguez, miután megtudta, hogy mennyit veszít?
Azt mondta, hogy adjam el. Erre én, figyelj Richard, ő utálja, ha Dicknek hívják. Szóval mondom, Richard, ha adsz 2 hónapot, de félbeszakítod, hogy add el.
Most Lukaszon volt a gondolkodás sora. Egy perc elteltével így szólt. Ha nem hivatalosan hallaná, hogy nyomozunk Rodriguez ellen, mit tenne?
Hogy mit tennék? Úgy dobnám az üzletet, mint egy forró kavicsot, mondta Smiley. Semmi szükségünk Ellie Masonre meg ilyenek. Semmiképpen sem akarunk eladni 2 milliónyi ingatlant egy nagy befektetőnek, hogy aztán elterjedjen rólunk, hogy hamis főkönyveket árulunk. Nem tenne jót a reputációnknak.
Akkor tegye, amit jónak lát, mondta Lukasz.
Ejtsem? Ezt akarja, hogy ejtsem?
Nem érdekel, hogy mit csinál, mondta Lukasz. Ha akarja, ejti. Valamelyik nap számíthat egy idézésre, de ha még előtte felhívja és ejti, biztosan nem fogunk tiltakozni. Smiley megvakarta az állát, a telefonra pillantott, majd vissza Lukaszra.
Maga engem arra használ, hogy neki ártson.
Én csak a törvényt és a rendet szolgálom, Smiley úr.
Ja, igen. Majd elfelejtettem.
Egy-két másodpercig csak ültek csendben, és a törvényen rágódtak magukban, majd Smiley így szólt.
Holnap reggel felhívom.
Lukasz a Dél utcán elment az I-94-esig, és felment az autópálya nyugatra tartó sávjára. A saját lejárója Kretin felé közeledett, amikor hirtelen visszasorolt a baloldali sávba, és folytatta útját át a Mississippin, Minneapolisba, majd dél felé Jael Corbo műterme felé. Lukasz megnyomta a csengőt, amire úgy 5 méterről válaszolt egy hang a sötétből.
Menjen csak be, főnök!
Lukasz ugrott egyet.
Jézusom, azt hittem az egyik bokor szólal meg.
Úgy is érzem magam.
Majd halkan a rádióba. Davenport érkezik. Ahogy Lukasz belépett, még ennyit hallott a bokorból.
Szóljon már annak a pöcsegérnek, hogy most ő jön ki.
Két, még az előbbinél is undottabb zsarú ült a műterem alsó szintjén, és egy hordozható tévét néztek, ami a padlón állt, és egy DVD volt beledugva. Amikor Lukasz besétált, az egyik zsaru kimerevítette a képet. Épp a múmiát nézték.
Bárki is legyen pöcsegér, megkértek, hogy mondjam meg neki, hogy most ő megy ki.
Az egyik rendőr az órájára nézett.
Nem igaz, még van 15 percem.
Giles keresi, főnök?
Aha.
Az emeleten van, olvas.
Jól van?
Ne is kérdezze, főnök, már ha rá gondolok is feláll a farkam.
Minden szombat reggel van a yardon illemtan. Csak tájékoztatásul. Ott leszek, főnök, számíthat rám.
A zsaru újra indította a múmiát. Épp egy utcai lázadás közepén jártak. A jelenet meglepően úgy nézett ki, mint ami a városháza előtt szokott lenni, ha sok a tévés. Lukasz félúton megállt a lépcsőn, és így szólt.
Jael?
A lány megjelent a lépcső tetején.
Hé, Davenport, mi a helyzet?
Te mit csinálsz? Kérdezte Lukasz.
Egy könyvet próbálok olvasni, aminek az a címe, hogy a természetes hamumáz. Van valami jobb ötleted?
Nem tudom. Gondoltam, eljövök és kocsikázhatnánk egy kicsit, válaszolt Lukasz.
A lány arca felvidult.
Hetek óta nem volt ilyen jó ajánlatom. Már azt hittem, hogy ha még egy percig itt kell ülnöm, sikítok.
Lucas megmondta a többi rendőrnek, hogy elmennek egy darabig. Az egyikük így szólt. Verjenek egy kicsit, és gyorsan felhúzott egy rejtőszínű overált. Egy kicsit kimegyek körbenézni a garázson át. 2 perc. Aztán még 1 perc, hogy valaki indul-e maguk után. Így aztán 2 percre leültek a mumia elé, majd Lucas megszólalt. Gyerünk. Kint a tornácon Giles Lucasba karolt, amire megszólalt a bokor. Bárcsak én is mehetnék. Giles nagyot ugrott ilyetében. Lucas nevetett, és így szólt. Én is megijedtem befelé jövet. Lent a járdán a lány megszólalt.
Látsz valamit?
Nem, de ne nézz körbe.
És mi lesz, ha követ minket? Kérdezte Giles.
Akkor mi majd követjük őt.
De mi van, ha messziről figyel, és mi nem látjuk őt, de ő követ?
Lucas besegítette a lányt a Porséba. Az nem lehetséges, mondta. Elhúztak a járda mellől. Lucas előre és a visszapillantóba figyelt, Giles meg jobbra-balra pásztázott az autók fényeit leste.
Rengeteg autó van, de egy fény sem jön utánunk, mondta.
Vagyis valószínűleg nincs itt.
De mi van, ha...
Ha az ülésed mögé nyúlsz, találsz egy kis műanyag táskát. A lány elővette a táskát, kinyitotta, kivette belőle a kisméretű villogót, és érdeklődve nézegette. Add ide, mondta Lucas. Megfogta a villogót, megnyalta az öntapadót, és felnyomta a műszerfal tetejére. A vezetéket a cigarettagyújtóba kellett dugni. 1 perc elteltével ráfordultak az I-35-ös feljárójára, és Lucas belelépett a gázba. A Porsche meglódult, és simán, könnyedén suhant a közepes forgalomban. 1 kilométerrel később Lucas bekapcsolta a villogót. Giles nevetett, a sebességmérő 160 kilométer fölé kúszott. Giles kapaszkodott, és így szólt.
Na, most el akarsz kápráztatni?
Repültek az autópályán, az autók úgy totyogtak előttük, mint a csirkék. Egy nyíltabb résznél Lucas kikapcsolta a villogót, és így szólt. Nem kell a reklám. Majd egy kicsit visszavett a sebességből, lelassított 140-re. 1 perc múlva elsuhantak egy autópálya rendőr autója mellett, ami egy Ryder platós kocsi mögött rejtőzött. A francba, mondta Lucas.
Pályarendőr, mondta a lány.
Tudom. Álljunk meg, vagy menjünk?
Menjünk, szólt Giles.
Lucas ment, a mutató elhaladt a 160, majd a 180 mellett, és Giles így szólt.
Bekapcsolta a villogóját, szerintem utánunk jön. Jön, de távolodunk tőle.
Kijárat. Diamond lékút. A kijáron 1 autó. Lucas az utolsó pillanatig gyorsított, majd élesen jobbra fordult, ráhajtott a kijáróra. Az előttük haladó autó balra fordult, így Lucas jobbra ment, végig egy hosszú háztömnyit, ahol balra fordult. Ezután újra gyorsított, megint balra fordult, és leeresztette az ablakot. Hallották az őket üldöző rendőrautó szirénáját, de északnyugati irányból, ami azt jelentette, hogy lerázták. Ha elvesztenek valakit, általában jobbra fordulnak, mordult Lucas. Dél felé kell mennünk. Déli, délnyugati irányba cikáztak. Elhaladtak az Oak Hill temető mellett, Giles végig csúfolta Lucast, miközben az óvatosan lopakodott a lakónegyedekben. Na, fogd már be, mondta Lucas. Giles nevetett és tovább csúfolodott.
Mit mondtál, Speedo úr?
Végül feljutottak az I-964-esre, ahonnan 2 lejáróval arrébb egy nagy könyváruház parkolójában álltak meg, egy bevásárlóközpont szomszédságában.
És most? Kérdezte Giles.
1 órára bemegyünk a könyvesboltba, majd eszünk valamit, és talán vásárolunk is. 2 óráig jobb, ha távol tartjuk magunkat az utaktól. Nem sok fekete Porsche szaladgál.
És mi lesz, ha azután is megállítanak? Kérdezte a lány.
Majd hazudok, mint a vízfolyás, válaszolt Lucas.
Azt hittem, hogy a zsarukat mindig tovább engedik.
Akkor nem, ha éppen egy csajnak nagy pályáznak, mondta Lucas. Remélem, szeretsz olvasni. A lány szeretett olvasni. Hamar eltűnt a művészeti albumok között. Lucas végignézte a szép irodalmi polcokat, egy kicsit elidőzött a költészetnél, talált egy Philip Larkin gyűjteményes kötetet. Azt olvasgatta, amikor a lány mögé lopakodott. A fegyverek története, tippelt Giles, és a könyvért nyúlt. Lucas engedte, hogy elvegye,
és amikor a lány megfordította és megnézte a címlapot, így szólt. Nagy pályázol egy csajnak? Hát, vont vállat Lukasz. Rózát keveset olvasok, de a verseket szeretem. Jell behunyta a fél szemét, úgy nézett rá. Ha, hazudsz, mint a vízfolyás. Nem. Az egyik zsaru azt mondta, hogy van egy számítógépes vállalatod.
Igen, de a számítógépes részét valaki más csinálta, mondta Lukasz. Nekem csak jó ötleteim voltak egy jó időpontban.
Végül is csak ez kell, nem? Jó ötletek, jól időzítve.
Felemelte a kezében tartott könyvet.
Szerinted kedvelném?
Lukasz egy pillanatig elgondolkodott, majd így szólt. Nem. Egy kicsit túl férfi volna neked.
Akkor ki?
Emily Dickinsont. Ismered? Ő a kedvencem. Szerintem a legjobb amerikai költő, aki valaha élt.
Oké, próbáljuk ki, mondta Jell. Amúgy csak egy érdekeset találtam.
Tartott fel egy könyvet. A könyv elején egy edény volt látható, a címe pedig ez volt. A japán hamumáz.
Engem is mélyen érdekel a hamu, szólt Lukasz.
A könyvesboltból egy péküzletbe mentek, és egészségbarát fánkot ettek. Miközben rágtak, Jell a Dickinson kötetet lapozgatta, és azt javasolta, hogy menjenek vissza a boltba, és vegyenek még néhány detektív regényt.
Mindig munkával kapcsolatos könyveket vagy komoly dolgokat veszek a könyvesboltokban, de ha még sokáig kell otthon ülnöm, akkor kell valami más is, mert a tévét már egyáltalán nem bírom.
Ha tényleg krimiket akarsz, van egy hely visszafelé menet, ahol vehetsz. Ott csak bűnügyi regényeket árulnak.
Jól hangzik, mondta Jell, és lenyalt egy kis napon szárított paradicsomot az ujjáról. Egy kis időt még úgyis el kell töltenünk.
De amikor újra az autóban ültek, így szólt.
Nálad van fürdőkád is, vagy csak zuhanyozó?
Van mindkettő.
Mivel úgyis el kell töltenünk egy kis időt, miért nem megyünk el hozzád és ülünk be a kádba? Nem is emlékszem, mikor mosták meg alaposan a hátam.
Egy lejtőn álltak egy stop tábla előtt. Lukasz kinyomta a kuplungot, hagyta, hogy az autó hátra guruljon pár métert, majd újra előre gurult, hogy aztán újra visszacsúszom, miközben elgondolkodva megszólalt.
Talán szükségem volna még némi románcra, szólalt meg végül. Ezen kívül...
El vagy kötelezve?
Nem igazán, de... Egy kicsit most minden egyszerre történik, mondta.
Tudom, hogy nem vagy meleg. Nem úgy nézel rám.
Nem ez a probléma. De régen volt.
Lukasznak eszébe jutott, hogy a horgászháza mögött áll, nézi a tejút csillagait, és nem jelentéktelennek érzi magát, hanem magányosnak.
Egyszerű szex, Lukasz. Terápia, mondta a lány.
Lehet, hogy még mindig túl katolikus vagyok. Ráadásul mi lesz a srácokkal a könyvesboltban? Bevétel nélkül nem kapnak fizetést. Ha nincs fizetésük, mit adnak enni a gyerekeiknek?
Emlékszel még, milyen érzés? Egy nővel a lábad között ülni a kádban, síkos és nedves minden, és a te kezedben van a szappan, mondta Jell újra nevetve.
Lukasz hagyta, hogy hátra guruljon az autó, majd gázt adott, aztán újra hátra gurult, majd újra gázt adott, és végül így szólt.
Rendben.
Helyes döntés, mondta a lány. A könyvesbolti srácok meg ma este nem jutnak bevételhez.
Újra nevetett. Aztán az este folyamán később ezt mondta.
3 órára majdnem elfelejtettem Plaint.